Kétszer fogom felolvasni ezt a pár igét két fordításból. Miért olvasod fel két fordításból az Istennek az igét, Lajos? Azért, mert azon vagyunk itt, hogy Isten igében higgyünk. Tudjátok jól, hogy a prédikált ige az egy nagyon fontos terület az ember életében. Nem csak, hogy te prédikálod, hanem neked is prédikálják. Illetve fontos még az olvasott ige, és fontos, hogy mind az olvasott igét, mind a prédikált igét átemlékedjük Isten kegyelméből. Ma lesz időnk, lehetőségünk, hogy ezekkel foglalkozzunk. 1 Péter 2:3. Mivel hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Mi vagy ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Hogyan ízlelték, hogy jóságos az Úr? Egyet licves, gyere föl, csak egy verszakot. Mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. Mivel hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Ki ez az Úr? Ez nem az Atya, ez Krisztus. Aki ez járulván, mint élő az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott becses kőhöz. Ti magatok is, mint élő kövek épültek föl szellemi házzá, szent papsággá, hogy szellemi áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Azért van meg az írásban, én még szegletkövet teszek Sionban, amely kiválasztott becses, és aki hisz abban, meg nem szégyenül. Tisztesség azért nektek, akik hisztek, az engedetleneknek pedig a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a szeglet fejévé, megütközés kövévé, a botránkozás sziklájává. Akik engedetlenek lévén megütköznek az igében, amire rendeltettek is. Az igében, amire rendeltettek is. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartása való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik nem irgalmazottak, kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek, irgalmazottak vagytok. Amen. Átmegyek a másik fordításra, azért mert szeretnék kiemelni majd valamit belőle. Menjünk vissza a kettőhöz. Mint újszülött csecsemők, vagy felülről született csecsemők, vágyódjatok a hamisítatlan, szellemi értelemben vett tejre, hogy azáltal növekedjetek. Ha csak ugyan megízleltétek, hogy jó az Úr, ő hozzá, mint az emberek által ugyan elvetett, de Isten számára kiválasztott, értékes, élő kőhöz illeszkedve ti magatok is. Ezt még egyszer felolvasom. Krisztushoz, ő hozzá, mint az emberek által ugyan elvetett, de Isten számára kiválasztott értékes, élő kőhöz illeszkedve ti magatok is fölépültök, mint élő kövek, szellemi ház, szent papság, hogy szellemi áldozatokat mutassatok be, amelyek tetszenek Istennek, Jézus, a Krisztus, a Messiás által. Ezért is szerepel az írásban, lásd, kiválasztott értékes sarokkövet helyezek el Sionban. És aki hisz benne, az semmiképpen nem szégyenül meg. Látnod kell, azt mondja az ige, lásd, hogy milyen értékes a Krisztus. Mondj egy nagy áment. Tehát nektek, akik hisztek, tisztelet jár. De az engedetleneknek a kő, amelyet az építők megvetettek, lett a sarokkő, ez Krisztus. A botlás köve, a megbotránkozás sziklája ők. Engedetlenek lévén megbotlanak az igében, erre is voltak kijelölve. De ti, kiválasztott törzs, királyi pap, szent nemzet, megőrzésre szánt nép vagytok, hogy hirdessétek annak kiváló tetteit, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott ki titeket. Aki régen nem nép voltatok, na most Isten népe vagytok. Együttérzés nélküliek voltatok, azt jelenti, hogy Isten nem tudott együttérezni velük, de most már együttérzésben részesülők vagytok, ezek a gólyok, a pogányok. Amen. Amen és amen. Ami nagyon fontos itt, hogy arról beszél az ige, hogy étkezéssel kezdődik, majd belemegy Péter abba, hogy egy kiválasztott nemzet vagyunk, és arról is beszél, hogy miközben kiválasztott nemzet vagyunk, némelyek megütköznek az igében. Ami előre el volt írva az életükre nézve sajnos. Ez egy elég kálvini gondolat, de Isten mindenható és mindentudó előre mondja, hogy lesznek emberek, akik megütköznek az igében, pontosabban Krisztusban. És a szívemen van ma az az üzenet, hogy elhidd azt, hogy a kereszténység identitása az Krisztusból építkezik. Ez a kifejezés, hogy királyi papság, ez egy identitás, ez egy személyiségjegy. Azonban emögött van egy alap, ez pedig a Krisztus munkája az ember életében. Ugyanis az eredeti identitásunk az Krisztusból nő ki, a logoszból, az igéből. És miután elkezdesz megismerni, elkezded megismerni Krisztust és az ő beszédét, ennél jobban, nem is tudom kifejteni, leleplezi, átadja, bemutatja azt, hogy Isten fia vagy, meg vagy igazulva, és innentől kezdve pedig egy még nagyobb szintre akar téged vinni, pap vagy, és király vagy, kormányzó. Pap vagy, és kormányzó Istennek a királyságában. Hogyha ezt nem értjük meg, akkor elég nehéz a szellemi életünk, hogy minden Isten tisztelet alapja, minden Isten keresés alapja, minden alkalom, program, konferencia Istenről, Istenhez, Istenért, mindennek az alapja Isten igéje. Az identitásunkat az Isten igébe vetett hit adja, nem csak abba, hogy ki vagy, hanem hogy ki az ige. Mit ad át az ige? Krisztus. Krisztusból egy olyan üzenet, egy olyan vezetés árad a főpapként, hogy el fog vinni az atyához. De ahhoz, hogy valaki eljusson az atyához, találkozni kell a Szent Szellemmel, aki elviszi a Krisztushoz, őt fogja fölmagasztalni, Krisztus pedig át fogja adni a lehetőséget, az utat, hogy hogyan mehetünk az atyához közelebb. De ha nem hiszed azt el, hogy Krisztus közvetíti az utat két oldalról, az egyik oldal, hogy értünk teszi dolgokat, értünk teszi a dolgokat, az áldozatot az atya felé, a másik pedig, hogy nem csak az atya felé közvetít bennünket, hanem az atyát is közvetíti felénk. Ez hogy van, Lajos? Amikor rám néz, rád néz az Úr, akkor látja Krisztust. És Krisztusban lát téged. Látja az alapodat, az igét, hogy az ige szült újjá téged. A logosz. Látja azt, hogy ki vagy király és pap. És áldozataidat is meg tudja így látni, hogy az meg van szentelve, elfogadja először a nem megszent áldozatot, valamelyest elkezdesz növekedni, és rögtön korrigálsz, és szeretni, a szereteted az fölfakad abban, hogy minél tisztább legyen az áldozatod. Amikor Isten néz az emberre, Isten néz az emberre, akkor is Krisztus állott, és azt mondja, hogy rajtam keresztül lásd őket. Ez két oldalú. Amikor te nézel az atyára, Krisztus ott van. Amikor az atya néz rád, Krisztus ott van. Ebben az egész szerepben van a szellemi áldozat. A szellemi áldozat. A szellemi oltár. Minden, ami az életünkre vonatkozóan fontos, az az Isten igéből tárul föl. Minden, ami a Szent Szellemnek a munkája, az Krisztusra fog mutatni. És Krisztus pedig kire mutat? Az atyára. Az atyára. De ahhoz, hogy az atyáig eljussunk, muszáj Krisztussal az egészséges kapcsolatot kialakítani. És ma arról lesz szó, hogy Krisztus nem csak, hogy fönn van a mennybe, és föltámadt, és ő papként, főpapként funkcionál, hanem benned is él Krisztus. És úgy fogalmazom meg, hogy benned él a logoszt az ige. Az ige. Benned él az ige. Ha nem hiszed azt el, hogy Krisztus benned él, akkor csődbe megy a szellemi életed. Ugyanis mindazt, amit Isten elvégez benned, az Krisztusban végzi el. És benned kezdi el. Atyát szeretnéd? Csak Krisztusban tudod elérni. Gyógyulást akarsz? Csak Krisztusban tudod elérni a gyógyulást. Helyreállást lelkileg? Csak Krisztusban érheted el. És Krisztus pedig nem csak, hogy fönn van, hanem benned él Krisztus. Ez a Krisztusban tudat. Ha te szeretnél valamit csinálni Krisztusért, muszáj, hogy Krisztusból indítsd el. Mert Krisztustól függetlenül nem lehet mozogni. Amen. Megütköztek az igében. Miért az igében ütköztek meg? Mert bár lehetséges az, hogy valaki elhiszi, mi az identitása, de ha nem építi föl az igére az életét, akkor nem működik semmilyen identitás Krisztusban. Azt mondod, hogy megigazulás nem működik hit nélkül az Isten igébe, a megigazulásról szóló kijelentések nélkül, a megigazulásnak az üzenete és a megigazulásnak a valósága az életedben. Mindent a valóságra kell, hogy építsünk. Egy pár dolgot így bealapozok, vagy megalapozok azzal kapcsolatban, hogy mit jelent ez. Hogyha jössz velem a János 1.14-hez, visszatérünk a valóság, kicsit a valóság üzenetéhez. Mit jelent a valóság? Ez nem filozófia gondolat. Minden tény Isten országában, Isten királyságában egy valóság. Ha azt mondod, hogy újjá vagy teremtve, az egy valóság. Ez egy tény. És Jézus elhozta a valóságot. És az ige testé lett. Mi lett testé? Az ige. Az ige. Minden valóság mögött Isten igéje van. Minden valóság mögött Isten igéje van. Nem lehetsz független az igétől, ha igazságról beszélsz. És az ige testélet és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az egyszülöttnek dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és valósággal, igazsággal. Tehát mit mond itt az ige? Hogy az igében van két nagyon fontos elem, ez a kegyelem és a valóság. Ezért azt mondom neked, az Istennek az igéje állandóan a realitásba viszi be a személyiségedet. A mai generáció nem szereti olvasni az igét. Elmondom miért. Mert nem szokott hozzá ahhoz, hogy gondolkodjon, elmélkedjen, mert az, aki elmélkedik, az korrigálva van. Nagyon sok ember azért nem lehet korrigálni, mert nem tudja elfogadni azt a korrekciót, hogy van egy más valóság, egy valóságosabb valóság, mint amit él. Ezért, amikor a Szent Szellem jön és korrigál, ő mindig egy kicsikét hozzátesz, hogy van nagyobb igazság, van nagyobb mélység Isten országában, és át kell állnod rendszeresen arra, hogy kapsz egy újat. A Biblia nem tartalmazza Isten teljes bölcsességét. A Biblia nem tartalmazza az ezeréves királyság teljes kinyilatkoztatását. A Biblia nem nyilatkoztatja ki rólad, mondjuk kis Lászlónak hívnak, hogy a teljes életedet. Nem nyilatkoztatja ki. Nem beszél arról, milyen aranyos baba voltál, nem beszél arról, hogy úgy, mint Mária hitt az anyád abban, hogy megszületsz, nem beszél arról, hogy mikor tinédzser leszel, milyen buta leszel és hülyeséget csinálsz, nem beszél arról, mikor megházasodsz, hogy micsoda házasságod lesz, fantasztikus lesz, 10 millió forintot költesz, mert egy kastélyban leszel, nem beszél erről. Nem beszél arról, hogy mikor megtérsz, van aranyos bűnös vagy, és aztán pedig megigazult ember leszel. Nem beszél erről. Nem egy olyan valóságról szól a Biblia, realitásról, ami pontosan úgy, ahogy van, kinyitod, és rólad fog szólni. Ez nem ponyvaregény. Ez nem Rejtő Jenőhöz hasonló könyv. A Biblia az Istennek a szava. Isten kinyilatkoztatott beszéde, ami bevezett téged realitásba. És az ez a generáció, még hozzáteszem, nem nagyon szereti a hazugsággal szemben a valóságot elfogadni. Jézusról azt mondja az ige, a Mesiásról, hogy szerette az igazságot, és gyűlölte a hamisságot. Ez furcsa egy európai ember számára, hogy lehet szeretni egyszerre és gyűlölni. Pár egy illiberális vagy fulliberális ember számára. Hogy lehet egyszerre szeretni és gyűlölni? Hogy lehet? Hogy lehet ezt megcsinálni? Mert Isten az Atya karakterében van igazság, és van bűngyűlölet. Ezért. Mert Isten gyűlöli a bűnt, az Atya. Gyűlöli a bűnt. Gyűlöli a kettős mértéket, gyűlöli a jogtalanságot, az igazságtalanságot, a kiszolgáltatottságot, gyűlöli azt, amikor valakit megaláznak, kiforgatnak, stb. Tehát itt ez az első dolog, hogy Jézus eljött és elhozta a realitást. Megyünk tovább. A Pál apostol saját maga szolgálatát úgy definiálja a 2 Korintus 4:2-ben, megtagadjuk a szégyenletes, titokban tartott dolgokat. Ez azt jelenti, hogy a szégyent elvetette a szívéből, nem akart szégyenteljes, bűnös teljes életet élni, és nem követünk álnokságot, nem is hamisítjuk meg a valóság igéjét, az igazság igéjét, hanem a valóság leleplezésével ajánljuk magunkat valamennyi ember lelkismeretének Isten színe előtt. Így írja Károli. Hanem lemondunk a szégyen takargatásáról, mint akik nem járunk ravasságban, nem is hamisítjuk meg Isten igéjét, de a nyilvánvaló igazsággal magunkat ajánljuk minden ember előtt, pontosabban minden ember lelkismerete előtt. Amen. Azt mondja itt, hogy ő elhozza az Isten igéjét és a valóság leleplezését. Elhozza a valóság leleplezését a lelkismeret számára. A lelkismeret az a rész, ahol muszáj bejutni az igének, hogy az megtisztítsa az embert. Az Efézus 1.13-ban, ez egy ilyen megalapozó dolog, hogy ráállítsalak téged arra, hogy körülbelül miről lesz szó Isten igéjével kapcsolatosan. Efézus 1.13. Akiben ti is miután hallottátok a valóság, az igazság beszédét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Szellemével. Hát mit mond az ige? Hogy akkor, amikor megtértél, akkor egy realitást, egy valóságot, egy tényt kaptál Istentől. Akiben ti is miután hallottátok a valóság, való igazság, az igazság szavát, megmenekülésetek evangéliumát, hívőké lettetek, le vagytok pecsételve a megígért Szent Szellemmel, aki örökösödési jogunk garanciája a váltságdíj kifizetésére és az ő dicsőségének magasztalására. Tehát azt mondja itt az ige, hogy mikor megtértél, akkor a Szent Szellem elpecsételt téged erre a valóságra, erre az igaz valóságra. Két valóság van az életedben. Az egyik hamis, a másik igaz. A világ, amiben látsz, amit látsz, amiben élsz, az egy valótlan világ. Ugyanis annak a valóság tartalma, igazság tartalma nagyon kevés. És az igaz valóság az a mennyből van. És el kell hidded, és meg kell értened azt, hogy az életedben egy olyan függőségi viszony van Istennel kapcsolatban, a valóság miatt, mert itt a Földön nem tálod meg az igaz valóságot. Nem tálod meg a természettudományban, nem tálod meg a tudományban, nem tálod meg anyukádnak a tanácsában, nem találod meg. Ha a végére mész és kutatsz arra, hogy hol van az igazság, nem tálod meg. Pilátus is ezt kérdezte, hogy mi az igazság. Hol van az igazság? Nem találod meg. Az igazságot Istenben találjuk csak meg. Viszont Isten nincs itt, az Atya nincs itt. Ezért elküldte Isten a valóság szellemét, az igazság szellemét, amelyet a Szent Szellem hozta el. Azt mondta, hogy én azt akarom, hogy a Szent Szellem által, azt mondta az Atya a fiúnak, én a Szent Szellem által szeretném, hogyha lejönne a Szent Szellem, és egyszerűen olyan szinten az igazságban élnének az én gyermekeim, hogy bennük legyen ez a valóság szelleme. Megnézzük ezt az igét is, jó? János 14-17. És én kérem az Atyát, 16, és más vigasztalót ad nektek. Tehát ez az igazság, ez vigasztalás. Figyelj, ha az igazság, az a valóság nem épít téged, akkor egy más valóságot építesz. És van egy nagyon durva mondatom, komoly gondolatom. Van más Jézus, más valóság Jézusról az emberek életében. Egy más Jézust látnak, nem a valódi Jézust. Van úgy, hogy más szellemet látnak az emberek, más szent szellemet, nem a valódi szellemet. És van egy más evangélium, egy hamis evangélium, ami nem a valóságos evangélium. Tehát azt tudom mondani, hogy a vallás kialakít egy más Jézust, egy más szellemet és egy más evangéliumot, ami nem a valódi. És emberek évtizedeket tölthetnek úgy, hogy ők nem hisznek ebbe. Hogy van valódi, és az, amiben élnek, azt nem látják, hogy az nem valódi. Én kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökké. A valóság amaz szellemét, az igazság amaz szellemét Károli szerint, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt. Hát persze, a valóságot ki ismeri a világban? Senki, csak aki újjászületett, mondja egy áment. Nem látja őt, és nem ismeri őt. De a valóság, ha elkezd működni, az valóság szellem az életedben, látod a valóságot, és megismered a valóságot a Szent Szellem által. Mondj egy nagy áment erre. De ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Mondom, nálatok lakik, és bennetek marad. Tehát azt mondta az Atya fönn a mennybe, ahhoz, hogy ezekkel az emberekkel egy szövetségi kapcsolatot tudjak létrehozni, hogy a világ legmagasabb szintű szövetségét, amióta csak embert hord a Föld a hátán, hogy ez létrejöjjön, muszáj lesz, elküldenem a Szent Szellemet, mert én csak valódi tudok lenni. Azt mondja Isten maga, én valódi vagyok. Amit gondolok, azt mondom. A kettő között nincs semmilyen árnyék. Amikor én cselekszem, az csak magamból tudok cselekedni. Amikor én szólok valakinek, bármit mondok, az mindig igaz. Amikor én esküszök magamra, az igaz, tényleg magamra esküszöm. Amikor én kimondok valakire egy áldást, én nem vonom vissza, én nem játszok az emberrel. Én valóban teljesítem azt, amit ígértem. Ha időpontokat szervezek az életükbe, én mindig ott leszek, betartom az ígéreteket. Ha bíróként jelenek meg, én azt az igazságos ítéletet hozok, aminél nincs magasabb rendű igazság, mert én vagyok a királyok királya. Amen. Nem hagylak el titeket árvákul, eljövök ti hozzátok. Ezzel fejezi be. János 15:26. Mikor pedig eljön majd a vigasztaló, akit én küldök nektek az atyától, az igazság szelleme, a valóság szelleme, aki az atyától származik, azt tesz majd én rólam bizonyságot. Tehát a Szent Szellem tesz bizonyságot a fiúról. A fiú pedig bizonyságot tesz az atyától. Mert mindazt, amit a fiú cselekszik, az atya miatt cselekszi. Mert ő önálló személy, a Szent Szellem is önálló személy, de nem független. Atya, a fiú és a Szent Szellem egy. Egységben vannak. Saját karakterrel rendelkezik mind a három. Egyediek, de mégis egységben vannak. Hogy ez hogy van, azt én nem tudom. Kérdezz meg tőlük. Halleluja. És még egy dolog a János 16:13-ban. Tehát itt most már arról beszéltünk, hogy ha nincs valóságod, akkor nem kapsz vigaszt. Mi van azzal a keresztényel, akinek nincs rendszeresen ilyen flesse, egy ilyen átérése, hogy úgy azt mondja, kicsit máshogy gondolkodtam, mint kellett volna. Vagy amikor veszekszel valakivel, és elmondod a Frankót, hogy Frankó Jankót, hogy figyelj, hát szerintem ez meg így van, és én tudom, hogy ez így van, és a másik meg azt mondja, hát tényleg egy kicsikét félrement az életem. Ez egy fantasztikus érzés egyik oldalról, de az átlag ember sajnos elfut előle. Az átlag férfi, az átlag nő elfut tőle, mert mi nem szeretjük, ha szembesítenek az igazsággal. Jakab azt mondja, hogy két típusú ember van, aki hallgatja az igét. Az egyik belenéz, meglátja magát, aztán elfelejti. Miért felejti el? Mert látott egy olyan valóságot, amit nem akar. A másik ember azt mondja, a másik emberről, hogy aki belehajol a szabadság tökéletes törvényébe, úgy lehet átadni ezt, hogy aki megalázkodik és mélyen belehajol, hogy lássa, hogy Isten mit mond róla. A szabadság tökéletes, teljes törvényébe néz bele. A szabadság törvény az a fiúságnak a törvénye. A fiak szabadok. Belenéz abba, aki. És meglát egy más valóságot. Fiú, megigazult, kegyelem alatt van, király és pap. Ő van ültetve a trónra, várják fönn a mennybe. Igaz ember, tiszta. Isten előtt megtisztított. Nem a teljesítménye miatt, hanem a fiú teljesítménye miatt. Mert a fiú tesz szabaddá. A fiú tett szabaddá. Kinek az érdeme? Isten érdeme. Senki nem ment még a mennybe saját érdemén keresztül. Senki nem fog bejutni a saját munkáján keresztül. Senki nem fog bemenni a saját teljesítményén keresztül. Hogy lehet bejutni a mennybe? Jézus teljesítményén keresztül. Bajban vagyok? Jézus, te segítesz. Meg kell gyógyulnom? Jézus, te vagy a gyógyító. Bűnben vagyok? Te vagy az igazító, megigazító. Elfáradtam, megkeseredtem, te vagy az én örömöm. Te vagy az én erőm, te vagy az én kősziklám. Emelj föl, minden ő, minden rajta keresztül van, Krisztusban. Amen. De amikor eljön az igazság szelleme, a valóság szelleme, elvezérel majd titeket minden valóságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti nektek. János 16:13. Tehát ahhoz, hogy jövőt építsen a gyülekezet, muszáj lesz a valóságban élni. Azt mondod, úgy érzem, a kereszténységemben meddőség van, és nem érzem annyira azt, hogy lenne egy jó jövőképpen, Lajos. Én akkor neked beszélek, ha te ilyen állapotban vagy. Mert azt mondja Istennek a szelleme, hogy Isten szelleme be fog vinni téged abba a valóságba, ami az új valóság, a jövőt. És a bekövetkezendőket megjelenti nektek. És a bekövetkezendőben nem a halál lesz, a pokol az Antikrisztus, és velük cigizel, hanem Istennek az országáról tesz bizonyságot. Amen. Szóval változtass meg a gondolkozásmódot azzal kapcsolatban, Isten mond valami jót, az biztos, hogy az frankó jankó. És amikor Isten előre elmondja a jövődet, az egy előre eltervezett jó dolog az életeddel kapcsolatban. És hogy akkor abban nincsenek megpróbáltatások? Ugye miért kérdezel el hülyeségeket? Szerinted az életet itt a Földön meg lehet élni megpróbáltatások nélkül? Nem. Viszont mégis Istennek a segítsége ott lesz. Ez túl sekélyes volt ez a mondatom, nem szeretem ezt, de mindegy. De tényleg ott lesz. De hát nehézségeken keresztül megyünk. Mert nem ő magából szól, hanem azokat szólja, amiket hall. Dicsőség az Úrnak, az Atya szelleme mindig ott van a valóságban. Ne fuss el a valóság elől. Ezt meg kell tanulni, meg kell gyógyulni, hogy képes vagy arra, hogy nem elfutni tőle ezzel az egész üggyel kapcsolatban. És még egy igét hagy mondjak. A Róma 9.1-ben, hogy ő hogy szolgált Pál. Nagyon jól tudta ezt az egész szellemi törvényszerűséget. Azt mondja a Róma 9.1-ben, a valóságot, a való igazságot, a tényt, a realitást szóló Krisztusban. Az, aki Krisztusból beszél, az nem tud nem valóságból beszélni. Tehát két típusú prédikátor van a Földön. Az egyik a saját valóságát mondja, amit ő az elmével kikubikol, átgondol, áttervez, megtervez, és felépít egy csodálatos predikációt. A másik pedig, olyan, mint Pál, aki azt mondja, hogy a valóságból szólok, az igazságból, a realitásból, amit a Szent Szellem mutat nekem, a belső bizonságból beszélek, Krisztusban, ez nagyon fontos, Krisztusban. Miért fontos ez a Krisztusban? Miért így mondod, Lajos? Miért ne? Mert én vagyok itt. Nem hazudok. Nem bírsz hazugni, ha a valóság szelleme úr az életedben. Lelkiismeretem, és ez itt megállok, kicsit magyarázom, ez nem lelkiismeret, ez Károli használja így, de az eredeti, és tehát egyértelműen mindenki tudja ezt, aki belenézett egy kicsit a görögbe, hogy ez szellemi önismeret, ez a szellemednek a része. A szellemed együtt tesz bizonságot a Szent Szellem által. Na most ezt még egyszer lefordítom. Amikor elkezdesz szellemi életet élni, akkor Krisztusban az életed elkezd fejlődni. De csak Krisztusban tudsz növekedni. És amikor elkezdesz Krisztusban növekedni, akkor kijelentetik neked először Krisztus, aztán pedig kijelentetik azt, hogy benned van, te mire vagy képes Krisztusban, és most figyelj a harmadik, hogy tudod megosztani mindezt. Tehát van egy közösségépítésed Krisztusban, van egy részesedésed Krisztusban, és van egy átadásod Krisztusban. Még egyszer. Amikor Pál ezt mondja, hogy igazságot szólok Krisztusban, nem hazudok, a szellemi önismeretem velem együtt tesz bizonyságot Szent Szellem által, akkor azt mondja, hogy én elmegyek, de a valóságot felpumpálom, felszívom a szellemembe, találkozok Istennel, és elmondja, hogy ha egy helyre menjek, akkor mit mondjak. És amikor ezt mondom, átviszem őket az Krisztusban, az új valóságukba, amit eddig nem láttak, vagy láttak, csak én kitágítom ezt az egész teret. És erről a belső emberemben a lelkismeretem, a szellemi önismeretem tesz bizonyságot. És ezután pedig a Szent Szellem is bizonyságot tesz erről bennem. Tehát a valóság kétszer le van meózva, kétszer le van ellenőrizve. Először a belső emberében a lelkismerete megszólal, hogy oké, ez a valóság tényleg igei, mehetsz. De ezt megerősíti a Szent Szellem a belső emberében. Miért jelváztalni, mert izgatva, nagyon tetszik ez az ige. Mert a Szent Szellem bizonyságot tesz a bensődben, neked is, mint Pálnak, hogy a valóság az, amiben élsz. Mert ezt meg kell erősíteni. Ezt nem kikutatjuk, ezt nem olvassuk, és aztán elhisszük így egy az egybe, hanem meggyőzés alá kerülünk a valóságtól. Hogy cseréld le azt a valóságképet, ami rossz, és vagy hiányos, vagy rész szerint való, és menj át a teljességbe, az aktuális teljességedbe, mert a teljességet csak a mennybe fogjuk megragadni, vagy megélni. Amen. Hó, halleluja. Oké. Na, ott tartok, hogy... Vissza 1 Péter 2-re. Mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. Mivel hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Hamisítatlan tej után vágyakozzatok. Mondok egy másik fordítás. Mint újszülött csecsemők, amit már felolvastam az elején, vágyódjatok a hamisítatlan szellemi értelembe vett tejre, hogy általa növekedjetek, mert megízleltétek, hogy jó az Úr. Ne csináld ezt. Tudtam, hogy valaki megcsinálta. Melyik volt az? Ki volt az? Szóval. Amikor Krisztussal vagy közösségben, akkor étkezel belőle. Ezt a János 6-ban nagyon kifejti, hogy egyétek az én testemet, és igyátok az én véremet. Tehát azt mondja, hogy aki étkezik Krisztusból, közösséget alakít, vagy az Atyával, vagy a Szent Szellemmel, étkezik. A papok és a királyok az ige által élnek. Egyet segítesz nekem? Köszönöm. Mostanában tudod ez. A papok és a királyok az ige által élnek. Nem azért élnek, mert ők papok és királyok, hanem az ige élteti őket. Tehát nem önálló entitás a királyság és a papság, hanem az ige alapján építi föl ezt az identitást az ember. Bennünk, énünkben nincs ilyen az önállóan az isteni élet. Tehát azért, mert azt mondom, hogy papa és király vagy, ez még nem jelenti azt, hogy te élsz szellemben. Az egy dolog, hogy van egy ilyen tulajdonságod, lehetőséged. De az ige által élsz papként, királyként, hogy megmutatja Isten hitről hitre, hogy ki vagy. Egyedülálló módon Isten igéje folytonosan, romolhatatlan maggal rendelkezik. Ez miatt él a papok és a királyoknak a munkája. Hordozza és örökíti természetét, szívének indulatát Istennek. A mag. Hordozza, örökíti a természetét, szívének indulatát Istennek. Isten igével való közösség azt jelenti, hogy átörökít, átadja Isten önmaga életét, gondolatait. Figyelj! Az egész föld a magból építkezik. Akár ki, bármilyen földművelővel találkozol, akár Angliában, akár Szingapurban, magnak kell lenni a földön, földjében, el kell vetnie, és van aratás, és van vetési időszaka. Isten nem úgy találta ki, hogy osztódással szaporodjon minden, hanem úgy találta ki, hogy magnak kell lennie. És maga a Szentírás arról tesz be a bizonyságot, hogy te úgy jöttél létre, hogy egy mag került beléd. Ez a mag, az Isten magja, tartalmazza mikróba, hogy te ki vagy. Ha elhiszed, akkor elkezd átalakítani téged. Minden, ami Krisztusban van, az benned van. Minden, ami Krisztusban van, az benned van. Nem azáltal lesz papok királysága az életedre vonatkozóan, hogy hitáltal tudsz imádkozni, kormányozni királyként, és papként Istenlé tudsz állni, és meg oda tudod adni az Istennek az életedet, kérni tudsz, imádkozni tudsz, és Isten meghallgat. Ez nem azáltal működik, hogy te ezt kiszakítod, ezt az identitást, az eredeti identitásból, ami Isten igény keresztül nő föl, ami étkezés alapú, hanem úgy, hogy alárendeled az életedet annak, hogy hallod az igét, elhiszed az igét, és ez működteti a királyságot és a papot, papságot. Miért hoztam ezt az üzenetet el? Mert össze kell kötnöd, aki vagy, az igével. Ha nem kötöd össze, akkor nem az igébe fogsz hinni. Ma az egyház nem hiszi el, hogy a prédikált ige, a hallott ige, az olvasott ige, az elmékedett igét függ az egész egyház. A hited nem függ az Isten tiszteleten. Az hited nem függ a zenén. A hited nem függ a doboson. A hited nem függ attól, hogy én mit mondok. Az te egész életed az Isten igétől függ. Azt mondod, Lajos, hozzak erre az igét. Péter nagyon jól tudja ezt. Visszamegyünk az 1 Péter 1-hez. Nagyon jól tudja, utolsó verszakok. Nagyon-nagyon tisztában van vele. Ezzel kezdi. Hiszen nem romlandó, hanem romlástól mentes magból születtetek újjá. Tehát azt mondja, hogy az újjászületésed magból van. És az a magban van benne az előkép, előszerep, prekoncepciója Istennek, és ha az fölnő a mag az újjászületés után, hogy ki vagy, pap vagy, király vagy, Isten fia vagy, megigazult ember vagy, akkor megtalálod azt, aki vagy. Két területen dolgozik a mag. Az egyik az elhívásod. Az elhívásod a célod. Az elhívásod a célod. Az elhívásod a célod. Van egy célja Istennek veled. Ne haragudj. Azzal, hogy pap vagy és király vagy, azt mondod, halleluja, ámen, irányítom az országot, megkötözöm, feloldom, halleluja. Ez egy hamis valóság. Az igazi valóságot az elhívásodban van, a magból nő föl, és ez egy része a szerepednek, hogy pap vagy és király. Amikor te elkezded meghalani azt, hogy te például hívő vagy, akkor az az első szereped, hogy higgyél az Isten beszédében. Aztán elhiszed azt, hogy igaz ember vagy. Aztán elhiszed, hogy kegyelem alatt vagy. Aztán pedig lesznek feladatok. És itt jön be a Bibi, hogy az egyház addig tud elnyújtózni mostanában ebben az évtizedekben, amíg azt nem mondom, hogy Isten szeret. Onnantól kezdve, hogy azt mondom, te is szeresd őt, onnantól baj van. Onnantól kezdve, hogy azt mondom, hogy Isten elvár dolgokat, néha a Getsemáni kertjében vár téged. Azt már nem annyira szeretjük meghallani. És az pedig, hogy az egész életedben lesznek olyan pillanatok, amikor Isten azt mondja, újra rendezem az életedet, és bizonyos dolgokat elkérek, és bizonyos dolgokat nem adok meg. Mert eddig csak azt hallod, kérsz és kapsz. Aztán jön egy új korszakot, nem érted, elkezdesz a tejen élni, és elkezdesz fejlődni. És elkezd a szellemi életed növekedni. Azért használja Péter azt a szót, hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Azért mondja, hogy ízleltétek, mert ez szellemi ízlés. Nem ízlés, ízlelés. Hogy egyszerűen elkezdesz érezni dolgokat, hogy azt mondod, ez tej. Jön egy táplálék a mennyből, ez hú, de jó tej. És aztán pedig lesz a következő korszak, mikor kemény eredelre mész. Hiszen nem romlandó, hanem romlástól mentes magból születetek újjá. Isten igéje által, amely él és megmarad örökké. Minden test olyan, mint a fű, ember minden dicsősége olyan, mint a mező virága. Kiég, a virág lehull. Amikor jön a romlástól mentes maga, akkor azt fogja mondani, figyelj, a tested egy fű. Ne nagyon bíz magadban. Amikor azt fogod látni, ú, micsoda dicsőséget építek az életemben, micsoda házasságom van, Isten meg azt mondja, ez nem a te dicsőséged, ez el fog égni ez a beszéd, és ez az attitűd. A fű kiég, virág lehull. De Isten beszéde megmarad örökké. És ez az a beszéd, ez az a réma, amelyet nektek örömhírként hirdettek. És innentől kezdi a következő fejezetben Péter arról beszélni, hogy kik vagytok. A fülülről születés, még ezt még azért megemlítem, a fülülről születés az egy teremtés. Még egyszer mondom, a fülülről való születés egy teremtés. A mag teremtő ereje hatalmat vesz fölötted, és fölülről újjászülnek téged. Ugyanolyan teremtés, mint amikor Isten teremtette a csillagokat, vagy az embert. Teremtő erő jön, mert a bűn ott volt az életedben, a szellemedben hatás alatt volt, a szellemednek a bűn hatása alatt volt, igen, és jött a Szent Szellem, és megteremtett téged, a belső emberedet. Új ember lettél. Ezt nem lehet megcsinálni úgy, hogy te azt mondod, hogy én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, de a téd nyitva, atyám, újjászüli az én szellememet, atyám. Tehát ez nem így működött. Maga Isten a mennyből beavatkozott a bensődbe, és megteremtette, újjáteremtette a szellemedet. És amikor belekerült az újjáteremtett szellemedbe a mag, akkor a mag alkalmas arra, hogy Isten DNS-ét átadja számodra. Ez Krisztusban van meg, mert két mag van a szellemvilágban, ami fontos mag. Az egyik az Ábrahám magva, a másik pedig Krisztus, mint mag. Mi pogányok a Krisztus magján keresztül álltunk bele, léptünk bele Ábrahám magvába. És ez a Krisztus magja van benned. Akiben nincs benne a Krisztus magja, az nem az övé. Akiben nincs benne Krisztus szelleme, az nem az övé. És mivel benned van Krisztus szelleme, ez a mag benned van, Krisztus él benned, Krisztusban vagy, ezért át tud alakítani téged ez a DNS. Mondok még valamit. Amennyire növekszik benned Krisztus, annyira növekszik benned az Atya szeretete. Amennyire növekszik benned Krisztus, annyira növekszik benned az igének a szeretete. Ha nem szereted azt a magot, ami benned van, nem fog érted dolgozni. Gyere, kérlek, egy igéhez. János 14. 15. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Krisztus azt mondja, hogy nem versz át. Ha szeretsz engem, szereted a beszédemet is. Na oké, ez itt most ledobjuk a jégszíjat ilyenkor. Rögtön átmegyünk törvénykezésbe. Nem erről beszélek. Az új szövetségben nem parancsokat mond Isten. Első parancs, kelj föl. Második parancs, olvasd Bibliát. Harmadik parancs, látom, hogy nem olvastál. Menj vissza, kettes. Hanem ez a szeretetből fakadó belső meggyőződés, hogy ízlelted, hogy jó az Úr és jó Istennek az igéje. Ezért már kialakult egy bölcsességed és egy belső attitűdöd azzal kapcsolatban, egy hozzáállás. Ha nem vagy fókuszban az igén, akkor más a fókuszpontod. Amennyire a szíved eldönti, hogy az igével foglalkozik, annyira leszel sikeres. Nem lehet a szíved egyszer a világban és egyszer az igén. Muszáj lesz elhinned azt, hogy amihez ragaszkodik a szíved, arra megy az életed. Aminek fontos az igé, fontos a szívednek, az fontos a lelkednek. Ami fontos a szívednek, az fontos a cselekedeteidnek. Nem tud magad elszakítani a szívedtől. És azt mondja itt Jézus, én kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökké, a valóság szellemét. Azért adja, hogy tudj szeretni. De nem csak azért adja, hogy tudj szeretni, hanem hogy benne maradj, ebben a szeretet valóságában. 14-21. Gyere velem kicsit és vele lejjebb. Fantasztikus, Isten igéje. Aki ismeri az én parancsolatomat, megtartja azokat. Aki ismeri, azt tartja meg. Isten nem fog olyat kérni tőled, hogy nem ismered, és ne tartsd meg. És tartsd meg, bocsánat. Ő olyat fog kérni tőled, amit ismersz, és megtartsd. Ha most prédikálok neked arról, hogy a mag benned van, innentől kezd, Isten számon fogja kérni, hogy öntözöd-e a magot, vagy nem öntözöd-e a magot. A magvető példázatában a magról kapcsolatban nem mondja azt, hogy milyen mag. Csak arról beszél, hogy van négy példázat, hogy három személy például, az első három, hogy kapott magot. Milyen magot kapott? Mindenki, amilyen magot kap, az az egész életére egy lefedi a vezetést. A királyság magjáról szól egyébként ez az üzenet. A mennyből van beplántálva a bensődbe minden. De a benső tartalmazza a menny valóságát. Mert Krisztus szelleme benned van. Oké, még egyszer, alaposabban. Mi a Krisztus szelleme? Krisztus szellem a föltámadott Krisztus. Benne van Jézus, és benne van Krisztus. Integrálva van. Ilyen nem történt a Földön sose, hogy egy ember és egy Isten itt jár közöttünk két lábon. És amikor újjászülettél, ő föltámadta a halálból, a Szent Szellem átadta neked ezt a Krisztus szellemét. Azt mondja, hogy miért csinálta? Nem tudom. Ez van így megírva is nekébe. Hogy Krisztus szelleme bennünk van. Olyan a dolgok, amiket tényként el kell fogadnod. Mert sose fogod megérteni. Sokszor az a bajunk, hogy meg akarjuk érteni, aztán hinni. Én ezt úgy csináltam, hogy olvastam egy igét, egy tényt, azt mondtam, ez tény, ezt elfogadom. Úgy elhiszem, hogy ez létezik, nem értem, Uram, de elfogadom. Különben nem fog áttörni. Mert Isten nem fog leülni melléd, és nem lesz egy korapetálos, és azt mondja, jó, akkor figyelj, ez azért van, mert. Nem fogja elmondani. Azt mondja, elfogadod, vagy nem fogadod. A következő szint a hit. Hit által fogjuk megérteni. Hit által fogjuk megérteni, hogy elhitted azt, amit nem értesz. Elfogadtad hit által. Ez lehetséges? A benned lévő hit az megcsinálja. ismer az én parancsolatomat, megtartja azokat. Az szeret engem, aki pedig engem szeret, az szereti az én atyám. Én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Azt mondja Jézus, aki szeret engem, az megtartja a parancsolatokat, és ő odaadja a lehetőséget, hogy kijelentse magát az Isten. Mondja neki Júdás, Uram, mi dolog, hogy nekünk jelentett ki magadat, és nem a világnak? Ha valaki szeret engem, mondja Jézus, megtartja az én beszédemet, és az én atyám szereti azt, ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Tehát mi a kapu? Az ige. Ezért hiába mondja valaki nekem, hogy ő Istennel nem tudom, milyen élménye van. Ha valaki nem az Isten igéből él, egy gyülekezet nem az ige központú, akkor félre fog menni. Figyelj, vannak bizonyos protokollok, szellemi szabályok, rend, szellemi rend az Isten királyságában. Azt mondja itt az ige. Aki szeret engem, megtartja a beszédemet. Nem azt mondja, hogy néha megtartja, néha nem, az meg fogja tartani. Erre azt mondod, Lajos, hogy tudom betartani Isten beszédét? Már megint törvénykezel. A mag, ami benned van, amiatt tudod megtartani. Mert a mag érted él. A mag benned ki fogja gyomlálni az összes olyan gondolatot, ami istentelen, hitetlen. A mag benned, az a DNS, ami benned van, az belülről érted él. Azért él, hogy előrébb jussál. Mindenki, aki magban él, az mag hatást fog létrehozni. Figyelj, az Isten királysága egy gondolkozásmód, egy kommunikációs szint és egy jövőkép. Amikor jössz te az Istenhez, akkor át kell állnod a királyságnak a gondolkozásmódjára, a kommunikációjára és a jövő szintjére az életedre vonatkozólag. A magban van benne mindez, összpontosítva. Miért beszélek erről? Azért, mert a papok és a királyok szellemi áldozatot áldoznak. Ez azt jelenti, hogy elkezdtek fölnőni, és megértettek, mi a lelki és a szellemi közötti különbség. Mi a testi, mi a lelki. Mi a szellemi, mi a lelki. Az egész föld érzéki. Érzéki megtapasztalások sorozatában élünk. Minden emberi, lelki, érzéki. Nincs benne Szent Szellem. Szükséged lesz a Szent Szellemre benned, hogy ezt áthidalt. Mondjál rá valamit. Ha a keresztény istentiszteletnek a lényege, eredője nem az ige, akkor mi? Ha te életednek lényege, eredője, kiindítója, első faktora, első része, energizálója, mennyei valósága, ami lüktet, ami erőt ad, nem az ige, akkor mi? És abban vagyunk egyébként, akkor jön egyébként egyfajta isteni szigor, vagy egy isteni intés, amikor te olvasod az igét arról, hogy ki vagy, ki a Krisztus teste, ki Krisztus, ő a fej, ugye, és ezeket a területeket te negligálod. És azt mondod, hát nem annyira érdekel engem, hogy amúgy, hogy ez a dolog, a lényeg az, hogy üdvösségem van. Én azt mondom, hogy te akkor az üdvösség evangéliumát hallottad, nem a királyság evangéliumát. Mert a királyság evangéliumát, ha hallod, akkor meg fogod érteni, hogy van egy rend abban, és a rendhez alkalmazkodunk. Ha kijössz ebből a rendből, akkor elég gubancos lesz a szellemi életed. Ez idő után, tehát most azt érzem, hogy az egész egyház, egész földön, ahogy nézem a szolgálatokat, egy idő után leszoktak az Isten igébe vetett hitről a keresztények. Ekkor történik az, hogy pótszerek jönnek be az egyházba, és meg akarják könnyíteni az életüket, csak ne kelljen az igét olvasni, és mégis eredményeket érjünk el. Mindennek van következménye, és mindig lesz elszámoltatás. Mert a szellemed, az csak az igén keresztül hajlandó kommunikálni veled. Mondom még egyszer. A szellemed csak az Isten igének a feltöltő energiája által hajlandó veled kommunikálni. Az Istennek az igét a szellemed nem fogja kikerülni soha. Te kikerülheted, és csapdába fogsz esni. Még egyszer mondom. Az ige nélkül nem tudsz szellemi életet élni. Ez nem azt jelenti, hogy elolvasod egy ige részt, hanem azt, hogy elkezdesz az igén elmélkedni. Amen. Azt mondja Zsidó 11.27. Zsidó 11.27. Hoztam neked Mózest. Nagyobb gazdagságnak tartva Egyiptom kincseinél Krisztusért elviselt gyalázatot, mert a jutalomra figyelt. Hit által hagyta el Egyiptomot, és nem a király haragjától félve, mert álhatatos maradt, mert látja a láthatatlant. Azért nem félt, mert a jutalomra figyelt. Azért figyelt a jutalomra, mert látta a láthatatlant. A jutalom nem pénz volt, a jutalom az elhívásának a beteljesedése. Miközben beleállt az elhívásába, látta a láthatatlant. A te első elhívásod az, hogy tejen éljél. Aztán meg fogod látni azt, hogy te pap vagy és király vagy. Ha nem látsz bele a szellemvilágba, azért van, mert nem akarsz beleállni abba, aki vagy. Mózes abba állt bele, aki. Nem azt látta, hogy pénzes zsák lesz, hanem arról beszél az Isten, hogy ő próféta lesz. És csodákat és jeleket fog tenni. Ezért azt mondom neked, Isten elrejti mindaddig a jutalmadat, amíg nem akarod látni, mi az elhívásod. A második szint pedig, hogy aki vagy, azt a sorsod végzetében éled meg, és éred el. Még egyszer. Aki vagy, az kibontakozik az egész életutatból. Szellemi életutatból. Azonnal nem tudod, hogy ki vagy, szépen nősz föl. Mózes nem tudta, hogy csodákat fog tenni olyan szinten, amilyen szinten tett. Ő tudta, hogy ki kell hívni őket, sajnos az elején elrontotta, de érezte belül a bensében, hogy ő neki az az elhívása, ki kell hozni őket. Ki kell hozni őket. De nem látta azt előre, hogy csodák lesznek az életében. Elmondom, miért nem. Azért, mert a szellemi élet olyan, mint a repülés. Amikor a White fivérek próbálkoztak, akkor rá kellett jönni arra, hogy a repülőgépnek kell egy olyan kifutópálya, ahol tud futni, és kell olyan szél, olyan oldalról, vagy észak, vagy kelet, vagy dél, vagy nyugat, attól függ, hogy honnan nézzük, hogy ami fölemeli a gépet. De van a gravitáció. És a gravitáció mindig visszahúzta azt a gépet. Ezek az emberek nem azért mentek előre, mert ők valamilyen jutalmat akartak a világtól, hanem volt bennük egy belső elhívástudat, hogy ők akkor is megtanítják az embereket repülni. És a te gravitációd a saját életed. Minél nagyobb az ige hatása, a gravitációt belül le fogja győzni. A szokásait, a mintázatot, a gondolkozásmódot, a tanult dolgok, a átélt dolgok, anyu problémája, apu problémája, mit tudom én, micsoda. Ezek az emberek meggyőződésesek voltak, és azt mondták, nem hagyják abba. Ugyanígy kell a szellemi életedben is az igével hozzáállni, nem hagyom abba. Egy szellemi embernek mindig az a kijelentése, soha nem hagyom abba az Isten igébe vetett hitemet. Akármilyen rossz állapotban leszek, mert egy idő után meg kell tanulnod nem a lelkedre nézni, az állapotodra nézni, a meg nem hallgatott imáidra nézni, a keserűségeidre nézni, a tragikomédiáidra nézni, vagy a drámáidra nézni, hanem mit mond neked Istennek az igéje. Ehhez nem kell lélek, ehhez szív kell. És a szív, amikor megerősödik, akkor aláhajtja maga alá a szellemedet. Amikor elgyengülsz szellemileg, elmondom, mit csináljál, amikor elgyengülsz szellemileg. Amikor el vagy gyengülve szellemileg, akkor nézz bele a szívedbe és a szellemedbe, és lásd meg, mik jöttek bele, milyen olyan oltó és leuraló, vagy megállító, szankciós tényezők, amik megállították az Isten igény való elmékedés, vagy az Isten igének a hatalmát, vagy az Isten igébe vetett hitnek az erejét, dimenzióját. Mondj valamit erre! Amikor magadban nézel, látnod kell azt, mi az a folytó erő, ami megállította a szellemi erődet, hogy Isten igébe higgyél. Ha megtalálod azt a folytó erőt, azt ki kell szedni az életedből. És mi az, ami kiszedi? A mag. Az új mag. Jön az új plánta, és belemegy pont abban a helyben, ahol szorongatatás, fájdalom, teher, bizonytalanság, frusztráció van. Bejön a mag, fölülírja az egészet, mert Isten királysága így dolgozik. A vető mindig vet. Mit vet? Új üzenetet, új erőt, új kihívásra való felkészítést. És akkor jön Istennek az ereje, Isten királyságából, ezt nevezzük királysági titoknak. Akik ezt látják, tudják, a mennyből állandóan árad felém a mag. A mennyből állandóan árad a lehetőség. Amikor elmékedek, nem azért elmékedek, mert hogy megvan írva elmékedj Isten igén, hanem mert tudom jól, figyelj, elkezdek Isten igével elmékedni, és én tulajdonképpen csak azért elmékedek az igén, mert onnan jön az erőforrásom, mint a gázolaj vagy a benzin a kocsiba. Második. Amikor elmékedek, akkor én tudom jól, hogy olyan helyre megyek, ahol az én áttörésem van. Isten, amikor megengedi, hogy átadjon neked valamit, az megoldás. Amikor elkezdesz elmékedni Isten igén, ott mézes bödön van. Amikor elkezdesz Isten igén elmékedni, és a mag, ami benned van, elkezd szólni hozzád, az az Isten királyság lehetőségeiről szól. Soha nem arra fog lebeszélni semmiről, ami isteni, ami mennyei. Soha nem fogja átírni rossz oldaladra, oldalaidat, és nem fogja fölemelni azt, hogy milyen szerencsétlen vagy. Hanem arról fog beszélni a jövő, ha elkezdesz elmékedni, ami lehetsz. Aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és nem felejti el, az boldog lesz az ő cselekedeteiben. Azt jelenti az a boldogság, hogy Makariosz, hogy sikeres, áldott. Az egy teljes életet fog élni. Miért? Mert meglátta magát, elhitte, hogy kicsoda, és azt szerint kezdett el élni. Meglátta, elhitte, mélyen belehajolt. Figyelj, emlékeztem most nemrégiben Jézussal kapcsolatban. Tudjátok, a Filippiben azt mondja az ige, hogy Jézus, mikor lejött emberi testben, akkor eldöntötte az atyával, hogy magát megüresíti. És figyelj, mit mond az ige, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő. Mindig van egy katarzis az ember életébe, amikor el kell engedni dolgokat. Magába nézett a mester, az Isten fia, Magában nézett a Krisztus, és azt mondja, van-e bennem zsákmány? Van-e bennem zsákmány? Ezt tud, mit jelent? Hogy ha Isten fia azt magába néz, hogy van-e bennem olyan dolog, amiben testiség van, amivel kilépek a királyságnak a rendjéből, akkor óriási ütőtéleti jelentőséggel bírok. És azt mondta, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő. Nem ragadomány. Az Isten igéjét az egyház helyettesíti a ragadományokkal. Lajos, beszélj erről. Mi ez, hogy ragadomány? Hozzányúlni bizonyos dolgokhoz emberi erővel, pszichével. Mag nélkül. Mondok egy személy törvényt. Semmit nem érsz el a királyságban mag nélkül. Nincs hited, azt mondod, azt érzed, mostanában kevés a hitem, mert kevés az ige. Hogyan akarsz hallani, ha nem akarsz hallani? Hogyan akarsz korrekciót a magból, ha nem akarsz korrekciót? Hogyan akarsz hinni, ha nem hallod? A hallás a kijelentésnek az áradása. A hallás a kijelentés áradása a sikerbe. Ha hallasz, a kijelentés felé fog vinni téged Isten. Isten soha nem a pokol felé visz, hanem a menny dolgai felé. Ha nem hallasz, azért van, mert nem akarsz hallani. Amerre fordul a szíved, arra fordul a sorsod. Amivel foglalkozol, az a fontos. Amivel foglalkozol, az a fontos a szívedbe. Ami a legfontosabb a szívedbe, az az Isten. A kincsekről beszél Jézus ezzel kapcsolatban. Hol vannak a kincseid? Mi a kincs? Krisztus. Mi a kincs? Krisztus. Ahol a kincsed, ott van a szíved. Ahol a kincsed, ott van a szíved. Azt mondja Pál, hogy a kincsünk cserépedémje van. Krisztus. Krisztus szelleme. Krisztus szelleme egy cserépedémje van. Egy törékeny testbe vagyunk. És Krisztus odaadta önmagát. És ez a cserépedém pedig állandóan azt üzeni neked belülről, a Szent Szellem által, a belső embered, hogy nézz Krisztus arcára, mert onnan jön a dicsőség világossága. 2 Korintus 3. Vagy 2 Korintus 4. Tehát benned van Krisztus, és neked látnod kell őt rendszeresen. Mózes eltekintett az Egyiptom haragjától, és úgy is lehet fordítani, képzeljétek el ezt a részt, hogy elviselte Krisztus gyalázatát, hogy ő látta, találkozott a Krisztussal. És azt mondta Krisztusnak, Krisztus, én még hogyha leszegényedve, elveszítve a fejedelemségemet és a nemesi rangomat, akkor sem fogom már azt a rendszert szolgálni. Nekem te kell lesz. Ha rázós lesz az út, nem érdekel. Mert te vagy a mindenem. Aki Krisztus meglátja, és hisz benne, olyan emberrel nem találkoztam, hogy ne rendelte volna alá magát. És azt mondta volna neki így, tudom, hogy te vagy a főpap, te vagy a király, a királyok királya, te vagy a gyógyulás, a gyógyító, hát, de nekem kell egy másik Isten is, jó? És akkor te is leszel, meg ő is. Nincs ilyen, testvérek. Az, aki újjászületett, megtért, valóban, megkapta a Krisztusnak a kijelentését, hogy ő a pásztor, ő a feltámadott, engesztelő áldozat. Ha ezt megkapja, onnantól kezdve tudja, hogy ki Isten. Tudja, ismeri a univerzum Istenét. Mondj valamit erre. Ó, halleluja. Ó, halleluja. Ha nem hiszed el, hogy Krisztus benned él, akkor meg vagy akadályozva minden fejlődésedben. Menthetetlen vagy bárki vagy, aki nem látja azt, hogy Krisztus benne él. Nem lehet szellemi életet élni Krisztusból, vagy Krisztus nélkül, csak Krisztusból. És az újjászületésnek az a fantasztikus következménye, hogy ugyanaz a szellem, és ugyanaz a hit lesz benned, mint Krisztusé. Ugyanaz a hit, és ugyanaz a szellem. Mutatok valamit ezzel kapcsolatban, hogy Pálnál, hogy mit láttam meg. Pál azt mondja, hogy a Filippi 4.13-ban mindenre van erőm Krisztusban, aki engem megerősít. Hol van minden ereje? A Krisztusban. Hogy tudsz papként funkcionálni, papként élni, ha nem hiszed el, hogy minden erőd, a papságod minden ereje a Krisztusból árad. Krisztusban van. Mindenre van erőm Krisztusban, aki engem megerősít. Mindenre van erőm azáltal, aki hatalomra segít engem. Filippi 4.13 csia. Egy más fordítások. Ez az én gyors fordításom volt. Bármim is van, ez egy amerikai message fordítás, a következő lesz az enyém. Bármim is van, bárhol is vagyok, bármit át tudok vészelni abban, aki azzá tesz, aki vagyok. Ezt még egyszer. Bármim is van, bárhol vagyok, bármit át tudok vészelni abban, aki azzá tesz, aki vagyok. Mindenre van előm Krisztusban, aki engem azzá tesz, aki vagyok, megerősít. Ki vagyok? Egy erős tényező. Mindenben van erőm Krisztusban. Hol van Krisztus? Benned. Benned van Krisztus. Krisztusban vagy benne. És azáltal, hogy benne vagy Krisztusban, dolgozik érted Krisztus. Ha elég nagy Krisztus, elég nagy dolgokat tudsz véghez vinni. Figyelj, figyeld! Nekem hatalmam, tekintélyem, befolyásom, képességem van Krisztusban, aki erőssé, hatalmassá tesz közben. Két külön szó, ez a két erőszó, ez az erő és a hatalom, erő és megerősítés, erő és hatalom, két különböző szó görögül. Az első szó azt jelenti, hogy tekintély. A második pedig a csoda képessége, a dünamó szóból szerepel. Fantasztikus ez az ige, ez a pici ige. Azt mondja Pál a nehézségeiben. Harmadik fordítás. Mindenre van erőm Krisztusban. Aki megerősít engem, mindenre kész vagyok, és egyenlő ő benne. Aki belső erőt áraz belém, én önállátó vagyok Krisztus elegendőségében, jólétében. Amen. Nem mondhatod, hogy nem érted. Nem mondhatod. Annyira egyértelmű. Ha benned él Krisztus, és ezt elhiszed, ezt az igét, ez működni fog, érted? Ha legkicsinyled Krisztus benned, ha azt mondod, hogy egy kicsike, olyan, mint én, egy ilyen kis aranyos Jézus. Ez egy más Jézus. Ez egy valótlan Jézus. Ez nem hit kérdés. Ez valóság, tény kérdés. Ez nem úgy, hogy valaki elhiszi, valaki nem. Ez tény. Ezt muszáj elhinned, hogy mindenre van erőd Krisztusban. Ó, halleluja. Ó, belépteszem. Belépteszed, belépteszem. Kolossa 1, és aztán Kolossa 2. Halleluja. Kolossa 1, Kolossa 2. Ó, Rábási Balára Dasziántó. Fantasztikus Isten igéje. Kolossa 1.26. Tudnélik ama titkot, amely el volt rejtve ősidők óta. Az összes szövetségben el volt rejtve, amiről most fogok beszélni. Nemzetségek óta, most pedig megjelentetett az ő szentjeinek, akikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, milyen nagy a pogányok között emelt titok dicsőségének gazdagsága. Az, tudnélik, elolvasom, hogy Krisztus ti köztetek van, a dicsőség a ma reménysége. Az eredeti fordítás alapján Krisztus ti bennetek van, a dicsőség reménysége. Akit mi prédikálunk, intvén minden embert, tanítván minden embert, minden bölcsességgel, minden embert tökéletesnek, úgy is lehet átadni ezt, hogy érettkorúra állassunk elő Krisztus Jézusban. Amire igyekszem is tusakodván az ő kenete ereje által, amely én bennem hatalmasan munkálkodik. Hatalmasan munkálkodik. Miért munkálkodott benne hatalmasan? Mert ő megkapta a Krisztusról való titkot, hogy Krisztus bennünk van, és ezt alárendelte a szolgálatát ennek, hogy fölnőjön mindenkiben Krisztus, azaz fölnőjön az érettségre mindenki. Oké, gyere velem, oké, halleluja. Fú, de izgulok. Lajos, miért izgulsz? Nem tudom, nem izgulok, halleluja. Galácia levél. Galácia 1. 16, azt hiszem. 15. De amikor Istennek tetszett, aki elválasztott engem az én anyám méhétől fogva, elhívott az ő kegyelme által, elhívott. Első az elhívás. Első az megismerés. Mielőtt még az anyja méhében megfogant volna Pál, már ismerte őt Isten. A következő az elhívásod. Előre ismer, előre elhívott, és van a harmadik, előre megigazított. És van a negyedik, előre megszentelt. Ezek együtt dolgoznak, ezek a dolgok. Ha beleállsz Istennek a vezetésébe, akkor megismered magadat. Ha beleállsz az elhívásodba, megismered az erődet és a képességeidet. Addig, amíg Mózes nem volt képes erre, addig csöndben volt, 40 napig börtönben volt. Vagy 40 évig, bocsánat. Amikor felszabadult erre, hogy elkezdte a munkát, jobb volt, hogy azt mondta, hogy nem bírok beszélni, mint az, hogy meg tudom csinálni. Krisztus, amikor kiüresítette magát, szolgai formát vett föl, emberekhez lett hasonló, így mondja Istennek az igéjét. Igéje. Van egy korszakod, amikor felkészít Isten arra, hogy mit csináljál. Az első korszakban meg is mondhatja, hogy mi leszel. De másnap reggel, mondjuk hétfőn megmondja, mi leszel. Egyébként Fortélyos Isten és Huncut, mert amikor azt mondja, hogy tudom, hogy mi leszel, és átadja valamelyest, akkor te azt hiszed, kedden, hétfőn mondta, hogy meg is csinálod. Szerdán már megvalósítottad, csütörtökön meg mehetsz is a mennybe. Azonban Isten nem így dolgozik. Isten nagyon sokszor huncut, és azt mondja, most olvastam egy könyvbe, eszembe jut, egy személynek azt mondta, hogy Szeretném, hogyha elmennél utazó szolgálatba. Ott hagynád a gyülekezetedet, beülnél a kocsitba, vinnéd a feleségedet néha, meg a gyerekeidet, és utaznál. Eltelt több év. Istennek mondta a srác, hogy nem, szó se lehet róla. Én nem. És történt egy pillanat, 5 év után, vagy 3 év után, már nem emlékszem pontosan, hogy Isten megszólalt, és azt mondta, hogy én tulajdonképpen soha nem akartam, hogy te az autódba beülve missziózzál. Én csak hajlandóságot kerestem a szívedbe, hogy megtennéd-e értem. És amikor ezt meghallotta az Istentől, akkor mondja a könyv írója, hogy még jó, hogy csak 5 év volt. Csak 5 év engedetlenség. Jézus nem volt engedetlen. És képes lett volna a Getsemáné kertben így imádkozni ebből a okfejtésből. Uram, ha akarod, akkor nem iszom ki a poharat. De ha akarod, kiiszom a poharat. Volt egy pillanat az atyánál, ahol a lelkismeretében megvakarta őt, megpiszkálta, és azt mondta, hogy akarod még, hogy fölmenj a keresztre? És ez a szándék, ez az odaszánás, ez fontos volt Istennek, tehát a Bibliát csak akkor fogod megérteni, hogyha húsvér embereket látsz, akik olyan személyek, akik valóságos személyek. Akik nem droidok, robotok, hanem élő személyek. Az összes proféta, az összes ember, aki írta a Bibliát, az mind személyiség volt, személyiségjegyekkel, és mégis a Szent Szellem olyan szintű elhívásban, megszentelődésben, fölkenetésben minősítette őket, hogy egy az egybe át tudták adni Istennek a szavát, hiba nélkül. De mindegy levélnek, minden szolgálónak megmaradt az egyedisége. Az egyedisége. Miközben arról beszélek, hogy az ige átalakít, olyan egyedivé tesz, hogy ha Isten szellemén keresztül is csinálsz valamit, az is egyedi lesz. Olyan ez, mint amikor láttam nemrég, hogy volt egy pálinka főző gép valahol. És mondom neki, hát ez meg micsoda, mit keresít? Hát azt mondja, vettünk egyet 1,5 millióért, és csinálunk pálinkát. És mondom, miért pont ezt vettél? És akkor elkezdtem magyarázni, hogy milyenek azok a pálinka főzőgépek. Vagy amikor elmentünk a bogborászatba, akkor láttam ott, láthatóak ott a képeken, hogy vannak földek, azon belül vannak ilyen lepárlóhelyek, ott is vannak acélból tartályok, alumínium vagy nem tudom miből, acélból igen, és van fahordó. És minden bornak az egyedisége ebből ered. Minden pálinka egyedisége, hogy hol tartják. Még a sör is, nemrég egy sörös ember, aki sörrel foglalkozik, exportál, importál sört, azt mondta nekem, hogy az a pézenünkve, ami a boltban van, a polcon, még hogyha import is, lehet, hogy fél éves az a sör, mire bekerül a Tesco-ba. És el ne higgyük azt, hogy Csehszlovákiában annyi tiszta víz van, hogy mindegyiket ugyanabból a forrásból csinálják. Ezért meghatározó Csehországban a pézenünkve íze, ez tényleg, és meghatározó Magyarországon a pénzenúkra. Még hogyha importból is, az is lehet, hogy ott is csalnak, hogy nem azt a vizet teszik bele, amit bele kell tenni. Miért beszélek erről? Egyediség. Egyediség. Miközben pap vagy és király vagy, és azt hiszem, hogy mindenki le van gyártva. Pap király, mindenki. Pap király, ugyanúgy néznünk ki. Halleluja, Jézus jó, amen. Halleluja, szeret az nagyon szeretem, halleluja. Adakozol, amen, ma is adakoztam, amen. Halleluja. De amikor Istennek tetszett, aki elválasztott engem anyám méhétől fogva, elhívott az ő kegyem által, most figyelj, hogy kijelentse a fiát én bennem. Meghallotta valaki? Kijelentse a fiát én bennem. Hogy hirdessem őt a pogányok között, azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel. Hanem mentem Jeruzsálembe az előttem való apostolokhoz. Mit akarok ezzel mondani? Hogy Isten, amikor kijelentette a fiát benne, akkor azzal foglalkozott. De tudta jól, hogy nem tudja elmondani, kicsoda Krisztus, ha nem foglalkozik azzal, ami benne van. És miközben magával foglalkozott 10-valány évig, azzal foglalkozott, hogy ki van benne. És miután meglátta, hogy ki van benne, és elhitte, azt osztotta meg. Mit olvastunk Kolosséban? Azt mondta, hogy a titok, mindennél nagyobb titok, hogy Krisztus bennünk van. És az életét az apostol rátette erre az kijelentésre, a titokra, akik újjászületnek, bennük van Krisztus. És rátette az egész életét, az egész életének a súlyát, és közben járt, és szenvedett, és gürcölt, és mártír halált halt, hogy mindenki meglássa, hogy fölnőjön, mekkora Krisztus ő benne. Azt mondom neked, ez az üzenet, ez elmegy, ez most kiment. De ennél nagyobb üzenet, hogy Krisztus benned van, nincsen. És ha ezt nem hiszed el, az szellemi életed egy roncstelepre kerül. Mert minden Krisztusban van megadva neked. Efézus 1.3. Minden szellemi áldással meg vagyunk áldva a mennyekben, Krisztus Jézusban, az Atya által. Amen. Mert mindent az Atya mozgat. Ó, halleluja. De van még egy dolog, amit még akarok mondani neked. Hogy a Kolosse 2.7. Akinek Isten tudtára akarta adni, hogy milyen bőséges a nemzetek között egy titok dicsősége, amely Krisztus bennetek van, a dicsőség reménysége, akit hirdetünk nektek, intve minden ember, tanítva minden ember teljes bölcsességgel, hogy minden ember tökéletességre, azaz érettségre juttasson Krisztusban. Nem tudsz érettségre jutni, ha te után nem lesz kemény eled el az életedben, ha nem akarsz Krisztusban növekedni. És a következő ige, Kolosse 2.7, tehát ahogyan befogadtátok Jézus Krisztust, az Urat, úgy járjatok benne, meggyökerezve, épülve benne, erősödve a hitben, ahogyan arra tanítottak titeket, túláradva hálaadásban. Ezzel szeretném zárni. Figyeld! Még egy igét ehhez hozzá tűzök. A zsidó 5. A zsidó gyülekezethez van írva ez a levél, de borzasztóan megérintett az, hogy nagyon erőteljesen hatott rám, hogy a 12, mert noha, ez idő szerint, 12, ez idő szerint. Ennyi idő után már tanítani lennétek kötelesek, ez egy rabbi felfogás, ez egy zsidó felfogás, hogy mindenki köteles otthon tanítani a gyerekét, a szomszédját vagy bárkit, mert a messiás benne él. Mégis újra arra szorultok rá, hogy titeket tanítsanak néhányan az Isten beszédeinek alapelemeire, és olyanok lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem pedig szilárd táplálékra, nem sztékre. Hiszen mindenki, aki tejen él, járatlan az igazságosság tanításában, mert csecsemő. Úgy tudom átadni ezt az igét, mindenki, aki tejen él, még nem járatos a megigazulás identitásában, a megigazulásnak a tanításában, ami belülről tanítja őt, hogy kicsoda, mert csecsemő. Oá, kaka. A feldőtteknek viszont szilárd táplálék való, nem tej, mivel ítélőképességük gyakorlott a jó és a rossz megkülönböztetésében. Két típusú embert és két típusú táplálékról beszél az ige, a tej, és a következő szint, amikor elkezdesz beállni a papi és a királyi pozíciódba, akkor felnőtt leszel. És ahogyan ez növekszel föl, az ítélő képességed elkezd működni. Az ítélő képességed elkezd növekedni. De mondok még egy igét pont utána 6.1-ben, ezért túllépve a Krisztusról szóló tanítás alapelemein, teremjük meg a teljességet. Ezért túllépve a Krisztusról szóló tanítás alapelemein, miről szóló tanítás? A Krisztusról szóló tanítás. Nem az alaptanításokról beszél, a Krisztusról szóló tanítás. És még egyszer, ezerszer. Ez így nőttem föl, hogy 6 alaptanítás. De 6 alaptanítás önmagában a Krisztus nélkül semmit nem ér. Nem azt kell felépítened, hogy mit tudsz a 6 alaptanításban, hanem mit tudsz Krisztusban a 6 alaptanításról. Ezért túllépve a Krisztusról szóló tanítás alapelemein. Alapelemein. Mondom, mi az alapeleme a Krisztusról való tanításnak. Alámerítkezés az a vízkeresség, kézreáltétel. Halottak föltámadása, örök ítélet, a cselekedetekből való megtérés és Istenbe vetett hit. Ez mind alaptanítás. Kézzeltétel, csak így poénkodok. Tehát az, hogy imádkozol valakiért kézzeltétel, azt mondja a Krisztus, ez alap. Akkor mi? A magas osztály. Ha ez az alap, ezzel gondolkodtam. Mi van? Ezt komolyan gondolod, Istenem? Hogy a kézzeltétel, hát egy alap. Tehát a Szent Szellem betölt téged, és kézzeltételezel, és profétálsz. És azt mondta, halleluja, láttátok, halleluja, tudom ezt, működött a dolog, halleluja, halleluja. És azt mondja erre a menny, tudod, Gábriel mindenki csodálkozik, mi van ezzel? Mi van veled, ember? Hogy vagy, semmi? Sehogy? Jó vagy? Mi van veled, semmi? Te normális vagy? Hát ez az alap nálunk a mennybe. Hát itt mindenki profétál. Miközben sétálunk a mennybe, az arany utcákon rugdossuk az aranyköveket, közben profétálunk. Hát ez semmi. Akkor mi az ami nagy? Amen. Halleluja. Tehát amikor pedig ezzel zárom, hogy amikor elkezd fölnőni az ember, ezt összefoglalom, hogy miről volt ma szó, akkor elkezd a szív nem automatikusan és autonómiában élni, hanem Istenben. Két típusú ember van, aki benne van Isten szívében, és a másik pedig, aki kikerült Isten szívéből. Azt mondod, hogy erről beszéljek. Nem azért volt Dávid Isten szíve szerint való ember, mert tökéletes volt, hanem azért, mert alárendelte az egész szándékát, az egész szolgálatát az Isten szerinti célnak. Az, hogy közben szenvedett, ez azt jelenti, hogy javításra szorult, és nem figyelt a Szent Szellemre, meg a három prófétára, aki körülvette. Ki volt az a három próféta? Gád, Nátán, Sámuel. Három próféta volt körülötte. Ha valóban kiszeded a szívedet Isten szívéből, akkor nem tudok mit csinálni. Vissza kell helyezned a szívedet Isten szíve felé. A második, hogy ha autonóm leszel, szellemileg, jó értelemben autonóm, tehát, hogy nem más szívében élsz, hanem saját szíved van, és azt te eldöntöd, hogy kinek a szívében élsz, akkor Isten elkezd tudni az igény keresztül növekedni benned. Van egy egészséges autonomitás a szívednek, hogy azt mondod, hogy én csak Krisztussal akarom élni az életemet. Ez egy autonóm döntés, önálló döntés. Elkülöníted a szívedet Istennek. Pontosabban most a fiúról beszélek. Nem emberek uralják már a személyiséget, és nem emberek nyomnak el téged. Ha a szív el van nyomva, a szellem el van nyomva, azt fogod érezni, mert azt érzed, hogy nem tudsz Krisztushoz menni. Egyszerűen sosincs időd az Úrra. Egyszerűen sosincs időd arra, hogy valami szellemit, értéket megfogalmaz az igéből. Valahogyan mindig kifolyik az életed, mindig kifolyik az Istennel volt találkozás, az imádkozás, a lehetőség, minden. Mert el van nyomva a szív, és a szív hatás alatt van. Vissza kell vinni a szívet Istenhez. Amikor az ember eltávolodik a világtól, akkor idegen lesz számára a világ. De azzal, hogy idegen a világ, és te tudod, hogy te hol valósi vagy, te mégis egy barátságos ember tudsz maradni, mert a szeretet törvénye szerint te nem idegenséget hozol, neked a világ idegen, de te tudod jól, hogy te azért születtél, hogy az embereket Krisztushoz vigyed, és bemutasd a szeretetnek az üzenetét.